Timóteus első levél, első fejezet, 18. verstől a 20. versig. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a róla szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hymenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te arra tanítasz bennünket, hogy téged dicséljünk, magasztaljunk, életvitelünkkel, szavunkkal, dicsérettel. És azt szeretnéd, hogyha mi életünk is téged dicsőítene, téged magasztalna. Sőt, látva mások a mi életünket, téged tudnának magasztalni. Segíts így élni be a mi életünket. Neked engedelmeskedve, téged dicsőítve. És segíts, Urunk Istenünk, hogy minden gonoszságot, minden kísérdést, amely nem jó, amely el akar szakítani te tőled, azt tudjunk visszautasítani, tudjuk visszaverni ezeket a támadásokat, a gonosz erők támadásait, hogy a mi életünk ne káromolja a te szent nevedet, a mi életünk ne hozzon a te szent nevedre tisztátalanságot. Bocsáss meg, amikor vétkezünk, amikor elbukunk a hit szép nemes harcában. De köszönjük, hogy te fölsegítesz, köszönjük, hogy te tovább vezetel, erőt adsz nekünk. A te igédből most támogass bennünket, hagyj erősödjön meg hitéletünk, hagyj tudjuk megharcolni a hit szép nemes harcát. Amen. Pál apostol, aki írja ezt a levelet, életének a vége fele közeledve, egy fiatal munkatársának, Timóteusnak, ezt parancsolja neki, ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus. Szolgatása volt, fiának nevezi ezt a Timóteust, és fölhívja a figyelmet Timóteusnak arra, hogy harcolja meg a nemes harcot. Ott Efézusban élt az a Timóteus, és efézusi gyülekezetben több gond és több probléma volt, tévtanítások is voltak, kikezdték a gyülekezetnek a hitét, az Istenhez való ragaszkodását, és erre biztatja Timóteust Pál, hogy harcold meg ott azon a helyen, sok nehézséget közepette a nemes harcot. Sokszor a Szentírás, meg sokszor Pál apostol írja azt, hogy a hívő embernek az élete az egy ilyen nemes harc. Tudom, hogy mondják az emberek azt, hogy ebben a világban mindannyiunknak harcolni kell, és harcot kell vívni. És tényleg el az élet egy küzdelmes élet, egy harcos élet. De nem biztos, hogy nemes. A hívő ember elmondhatja, hogy nemes. Nemes ez a harc. Mert nemes dologért küzdök. Az Úr katonájaként küzdök. És ezt mindenki már nem mondhatja el. Csak azok, akik hisznek Jézusban. Azok, akik hisznek Istenben. Hogy az örök élet harcát vívom. Hogy az Istennel együtt harcolok. A gonosz ellen. Tehát nem a magam érdekéért harcolok és küzdök ebben a világban. Nem a magam előrejutásáért, karrierért küzdök és harcolok. Hanem az Úrért küzdök. Mennyivel másabb lesz. Az Úrért, a hitemért, az Istenben való reménységemért, hogy az el ne veszítsem, hanem megtartsam, ezért nemes harcot harcolok. Pál írja a efézusi levélben, hogy milyen harcot vív a hív ember. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Tehát egy egészen más harcról, olvasunk itt, mint amit szoktak emlegetni ebben a világban. Mi a gonosz ellen küzdünk. A gonosz ellen, aki neki támad az embernek, Isten teremtményének. Aki azt akarja, hogy elpusztuljon, és elvesszen az ember. Azt mondja Jézus erről az ördögről, erről a gonoszról, embergyilkos volt kezdettől fogva. Ez a szándéka. Az embert eltávolítani Istentől, messze vinni az Istentől, és nézzük meg, milyen jó megy neki ez a terv. Milyen jó sikerül. Hány meg hány ember nem hisz Istenben. Hány meg hány ember belemerül a gonoszságba. Hány meg hány ember gyilkol. Hány meg hány ember bántja a másikat. Mert ebben a világban jelen van a gonosz. És eléri náluk. Tehát ők is ki vannak téve a támadásnak. Nem csak a hív ember, csak a hív ember felismeri. Sok ember meg azt mondja, hogy nincs ilyen. Mesébe van, öldök, meg angyal, meg stb. És nem látják ezbe, hogy kivitte őket abba a gonoszságba, és akkor ott áll az ember a bíróság előtt, egyesen azt megkérdezett tőle, hogy miért kellett baltával megölni. Úgyhogy szétdarabolta. És akkor azt mondja, hogy egy hang mondta. Hát igen, az nem magától jött, nem onnan a belülről jött, hanem a gonosztól jött. Tehát lehet ezt látni sajnos, hogy emberek kifordulnak, és a sátán eszközei lesznek. Na de mi katonák vagyunk, nekünk a parancsolónk nem a sátán, hanem az Isten. Mi az ő hadseregébe álltunk be, amikor hithívők lettünk, amikor elhittük, hogy Jézus értünk haltott a kereszten, és ő által akarunk harcolni. És írja is Pál, hogy milyen fegyverzeteink vannak. Milyen lelki fegyvereket kell fölvenni, hogy fölvegyük a harcot ellene. Hát én nem olvastam végig az Efézus levélben, hogy mit írt Pál, de ott van fegyverként az igazság szeretet, a meggazulás, a békesség evangéliumának a hirdetése, a hit fegyvere, vagy az üdvösség fegyvere, vagy Isten beszéde, mint a lélek adja. Tehát mindezeket itt felsorolja a Szentírás. És célja ezzel, hogy ezt vedd föl, és állj ellen a sátán támadásainak. Pál itt elmondja és leírja Timóteusnak, hogy hogyan tudsz most ebben a helyzetben harcolni. Nehéz helyzet van abban a gyülekezetben, sok-sok minden támadásnak kitán van téve az a gyülekezet. Neked most mi a fegyvered, Timóteus? Vegyük ezt végig, nézzük meg, és a mi életünkben erősödjenek meg ezek a fajta fegyverek, és tudjunk így ellenállni mi is, a kísértőnek és a támadásoknak lelki értelemben. Azt mondja Pál, azt írja Pál Timóteusnak, hogy az első fegyvered neked, hogy a jó megharcod a nemes harcot, a róla szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Vagyis amikor te beálltál az efézusi gyülekezetnek a munkájába, akkor voltak proféciák, isteni kijelentések, mely embereken keresztül hangzott el azon a napon a te feléd. Na most erre emlékezzél vissza, és erősödjél meg benne, hogy mit mondott neked az Isten, és ez erős lesz benned, akkor meg tudsz állni, és a nemes harcot meg tudod harcolni. Erre biztatja Pál Timóteus. Emlékezz ezekre vissza. Mit jelentett ki a mindenható Isten te neked? Pál életében láthatjuk azt, hogy mekkora ereje volt ennek az embernek. Nem magától volt, hanem őnek is volt egy elhívója, őnek is volt egy Istene, aki kijelentett dolgokat az ő életében, és ezért látjuk olyan erősnek Pált, mert visszaemlékezett arra, hogy mit mondott neki az Isten. És amikor az ember vissza tud emlékezni, hogy az Isten mit jelentett ki nekem, meg neked, akkor erősen tudunk lenni a nehéz helyzetben is. Pál, amikor ott imádkozik az antiókiai gyülekezetben többekkel, akkor azt olvasod az apostolok cselekedeteiben, hogy egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézzátétel után elbocsátották őket. Tehát Isten kijelentett ott, nem csak Pálnak, hanem annak az imádkozó csoportnak, hogy most valamit tenni kell. Ki kell választani. Pált, Barnabást elküldeni egy útra. Hirdessék az evangéliumot. És Pál elindul Barnabással együtt elmennek Ciprusba, ott megtér a helytartó, aztán utána elmennek a pilidai Antiókiába, zsinagógában prédikál Pál, ott is térnek meg emberek, de a zsidók végül elkezdik őket üldözni. Akkor elmennek Ikóniumban, de a zsidók érte mennek oda is, ott is föllázadnak ellene. Aztán Lisztrába jutott, meggyógyul egy sánta, de Ikóniumból átjönnek a zsidók, felbújtják a tömeget, és megkövezik Pált. Azt hitték, hogy meghalt. Agyon dobálják, de hát nem sikerült agyon dobálni, hanem föl kell. És mi történik? Számomra ez olyan meglepő. Pál fogja, és visszamegy abba a városba, ahonnan kiráncigálták, Lisztra városába, ahol kivitték őt, és megkövezték. Hol van ereje, hogy ilyet tegyen? Hát nem azt kellett volna csinálni, hogy az egészet ott hagyja az egészet. És aztán azt mondja, hogy hát én nem fogom az életemet is kockára tenni, itt kínlódni, szenvedni, emberek így fogadják, amikor hirdetem Krisztus evangéliumát, Isten erre elhívott, én abba hagyom, befejezem és arrébb állok. Nem. Van annyi lelkere, hogy föl kell és visszamegy. És aztán folytatja a missziós útját. Hát honnan ez az erő? Mert ő is visszaemlékezett, mit mondott neki a Szentlélek. Mit jelentett ki neki az Isten? És folyamatosan kijelentett neki valamit, és ezáltal volt ő olyan erős. És erre biztatja Timóteust is. Te is emlékezz vissza. Mit tett veled az Isten? Mit mondott neked az Isten? Testvér, amikor Isten végül rávett engem arra, hogy elmenjek a teológiára, és végül megadjam magamat, és azt mondjam, hogy rendben van, Uram, ennyit mondod már, akkor tényleg lelkés leszek, mert akkor, amikor elkezdte Isten ezt nekem mondani, akkor én egyáltalán nem akartam lelkésnek menni. És igen, mondtam neki, és amikor mentem fölfel a teológiára, készültem már fölmenni, a baráti körtől elbúcsúztam, és az egyik barátom az elég jól tud rajzolni, és rajzolt nekem egy kezet, és azon a kézen egy gyűrűt, és körbe volt írva igeversekkel ez a rajz. Mai napig is különben megvan. Úgy készítette ezt a rajzot, mint a naptártót, hogy rá lehet rakni az asztalra, és ott látom mindazt, amit ő rajzolt, és látom az igeverseket is, amiket körbeírt. Hát azok az igeversek voltak ott fölírva nekem, amelyekkel elhívott engem Isten. És amikor fölmentem a teológiára, beköltöztem a kollégiumba, kipakoltam az íróasztalnál, akkor kiraktam ezt a táblát is, ezt a kis rajzot is az íróasztalra, és ott volt 4 évig, amíg ott voltam fönn Budapesten. És amikor az történt, hogy fel akartam állni, és ott akartam hagyni az egész teológiát, akkor ránéztem erre az elhívó igékre, ezekre a proféciákra, mondhatom így, és visszaültem. Hogy nekem ezeket Isten mondta, és ő ezt komolyan vette, és komolyan mondta nekem. Én nem tehetem meg azt, hogy fogom és csapott papot ott hagyok, és fogom magamat, és hazamegyek. Pedig volt kedvem nem egyszer hazamenni, és ott hagyni az egészet. És Isten visszaültetett, mert emlékeztem arra, hogy mit mondott nekem, amikor elindított ezen a pályán. És hogy miért volt egy kéz, meg miért volt egy pecsétgyűrű, mert ez volt a legfontosabb igevers, amivel elindultam. Az a Haggeus proféta könyvében van leírva, azon napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek Ura. Hát ezt mondta nekem Isten, csak hát a saját nevemet helyettesítettem oda be, és hívott el a mindenható Isten ezzel az igével, és ezért volt meglepő számomra, amikor a kancegi gyülekezetnek a meghívó levelét is a kezembe vettem, hogy ugyanaz az igevers volt rajta. A legvégén. Ez az egy igevers szerepel rajta, pont az, ami nekem elhívó igém volt. Úgyhogy ide is elhívott Isten, ide jöjjek. És ezzel biztatott. Aztán, ha valaki már járt már nálam fönt, akkor ott az íróasztal fölött van egy másik ige is, amely útmutató számomra. Az az 1 Krónika 28:20-ban van leírva, légy erős, légy bátor, és cselekedj, ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. És amikor megint kedvem támad, hogy mondjuk föladom, akkor ránézek erre az igeversre, hogy talán abban maradt ez a munka. Befejeződött? Vagy én akarom befejezni? Ez egészen más. Építeni kell tovább Isten országát. De jó, amikor az embernek vannak ilyen elhívásai, és ez nem csak lelkészek érik meg, hanem amikor párválasztásnál az embert megtalálja másikat. És Isten kijelenti neki. Amikor úgy kezdi egy iskolát el, hogy tudja, hogy az Isten oda vezette. És ez nem kell teológiának lenni, más iskola is lehet. Vagy úgy megy el egy munkahelyre, hogy oda is az Isten vezette. És kedve van ott hagyni az egészet. És eszébe jutnak azok a kijelentések, amelyeket az Isten mondott neki, akkor az ember elkezd tovább küzdeni. Elkezd tovább harcolni. Megerősödik a gyengeségében, és erőt kap arra, hogy tovább menjen, és tovább vigye őt a mindenható Isten. Emlékszek arra is, amikor Hajdú Szoboszlói körzet hívott abban, hogy ügyintéző lelkész legyek. Ott is mondott nekem néhány ige verset Isten. Az egyik ez volt. Uram, aki ezt mondtad nekem, tégy vissza hazádba, rokonságot közé, és jót teszek veled. Én ezzel indultam el. Hát hazatérek a hajdaságiakhoz, olyanok, mint én vagyok, gyerekként közöttük nevelkedtem, ismertem is, hogy valamennyire a kabaiakat, szoboszlóiakat, bejártam az ifjúságra. Hozzájuk térek, olyan, mintha hazamennék. Aztán utána mondott egy másik igét is, Isten, amikor oda mentem, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozzak erre a földre, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. De fontos volt az igevers, amikor meghívta a szoboszlói lelkésznek. Nem. Azt mondta az Isten, visszahozzak ide. És erre emlékeztem, hogy is mentem én oda, hogy ezt mondta az Isten. És amikor másodjára is meghívtak, mert készen is megpróbálták, akkor megint erre az igére mentem vissza, hogy Isten nekem azt mondta, hogy így menjek el, és ő vissza is fog hozni. Tehát nem maradhatok ott. Amikor fontos az, hogy a parancsnok mit mond, az Isten mit mond. Mi az ő akarata? És azt szerint akarjuk élni a mi életünket. Akkor jól tudjuk megharcolni a hiszét nemes harcát. Ezt a nemes harcot. Nem a magunk kedve szerint, meg hogy így akarom, meg úgy akarom, meg ott talán több pénz van, na meg Budapestre fúj mindenhova a szél, és minden lelkész odaszalad, meg el kell fogadni az első meghívást, meg nem szabad beragadni a rajtnál, meg stb. Mert vannak különféle ilyen beszédek, hanem az Isten mit mond. És amikor az ember nehézségbe kerül, és az a fontos számára, hogy az Isten mit mond, akkor erősödik meg, hogy végezni kell, és munkálkodni kell Isten dolgában. És olyan jó, hogy több-több ilyen igevers is van számunkra, hogy Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig, hogyha nehézségben is nem kell elcsüggedni. És sorolhatnám tovább a sok-sok ígéreteket, amiket te is kaptál, én is kaptam, kaphat egy hív ember Istentől, proféciákat, kijelentéseket, talán a Szentírásból, vagy talán egy testvének az ajkáról, vagy egy gyülekezet istentiszteleten. Jó, amikor ez történik. A róla szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Emlékezz vissza. Ne térj ki abból az irányból, hanem harcold meg. Azt mondja a Pál, így tudod igazán megküzdeni. Aztán fontos az is, hogy megtartsa az ember a hitét. Itt ebben a igében is erre hivatkozik Pál, hogy tartsd meg a hitet. 19. versben olvasunk. Így lehet ezt a nemes harcot megharcolni. De a hitedre vigyázzal, amit kaptál. Mert nem úgy születünk el a világra, hogy csecsemőként már hiszünk Istenben, meg Jézusban. Sőt, a hitetlenekből lesz a hívő. Tehát nem úgy van az, hogy hát valaki hisz, valaki meg nem hisz, úgy van az, hogy az Isten ajándéka, és Isten adja ezt, főleg, hogyha az ember megnyitja a szívét. Tehát fontos, hogy ezt őrizzük. Erre figyeljünk. És a sátán ezt akarja kikezdeni a mi életünkben. A hitet. Hogy ne higgy. Hogy veszítsd el a hitedet. Azt olvasom a Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 17. versében, a hit tehát hallásból van. A hallás pedig a Krisztus beszéd által. Azáltal van a hit, hogy hallom az Istent, aki kijelentette az akaratát. Hát Éva is hallotta, nem? Meg Ádám is. Mit mondott az Isten? Arról a fáról ne egyél, mert ha eszel, meghalsz. És akkor ők elhitték. Arról a fáról nem szabad hinni. És mi történik ezután? Jön a sátán, és pont ezt akarja kikezdeni. Dehogy haltok meg? Meg hát nem jól mondja az Isten. És aztán a hitét elveszíti Éva, és lesz belőle egy nagy bukás, mert magával rántja Ádámot is. És mind a kettő elveszíti azt a hitet, hogy Isten igazat mondott, mert ha eszünk róla, akkor meghalunk, úgyhogy hallgassál el kígyó, hallgassál el sátán, én nem eszek belőle, mert Isten azt mondta, és abban hiszek, nem neked hiszek. Hát a kérdés, hogy kiben hiszünk. Minél jobban hallgatjuk az Isten szavát, minél jobban olvassuk a Bibliát, minél jobban ott vagyunk az Isten tiszteleti alkalmakon, megerősödik a mi hitünk. És jobban tudjuk fölvenni a küzdelmet, és a nemes harcot jobban tudjuk megvívni. Őrizni kell ezt a hitet. Ezt ki akarja kezdeni a sátán? Minden tekintetben. És el akarja hitetni, hogy nem szeret az Isten, el akarja hitetni, hogy nem bocsát meg az Isten, és hazugság hátán ő mondja is mondja a hazugságait. Mondja is Jézus, hogy hazug volt ő kezdettől fogva. A hazugság atya ő. És mondja neked és nekem is minden nap. És hogyha mi nem erősítjük meg magunkat, a mi szívünket a hitben, amikor nem veszük kezükbe a Bibliát, amikor nem megyünk el Isten tiszteletekre, akkor kitesszük magunkat annak, hogy még jobban megingassa a sátán a mi hitünket. Fontos, hogy tehát ápoljuk. És Pál örömmel írja meg élete végén, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetek nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr az igaz bíró a manapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Tartsd meg ezt a hitet, még ha nehéz is. Egyik misszionáriussal történt meg az, hogy elfogták még a régi időkben, és börtönbe vetették, mert hogy hirdette a Bibliát, Isten szavát. És amikor börtönbe került, akkor megkeresték a feleségét, és a feleségé keresztül akarták volna elérni azt, hogy a férfi, a misszionárius megtagadja Istent. És próbálták rávenni a feleséget, hogy menjen be a börtönbe, és mondja már meg a férfinak, hogy neki is jobb lesz, ha megtagadja Krisztust, mert kiszabadulhat a börtönből. De ha nem tagadja meg, akkor baj lesz, mert neked is baj lesz, mert nem lesz ott a fényed, nem tud eltartani, stb. És akkor azt mondta az asszony, aki úgy szintén hívő asszony volt, keresztény asszony, volt egy kötélypont maga elé kötve, és felemelte azt mondja, a férjem fejét rakjátok ide inkább, mint hogy megtagadja az Urat, meg én is megtagadjam azt, aki szeret engem, aki életét adta értem. Micsoda hit! Hát nem úgy jártad az asszony, mint amikor hallottad azt a történetet, hogy egy gépfegyveres bement egy gyülekezetbe, tele volt az imaház, azt azt mondta, hogy na, most egy kis rendet teszek én itt, csak azok maradjanak, akik tényleg hisznek Istenben, de veszélyben van az életük. Olyan gyorsan kikürült a templom, alig maradtak. Aztán talán a fegyveres leült, azt mondta, na most már a hívek itt vannak, kezdődhet az Isten tisztelet. Mennyire tudjuk megtartani a hitet a nehéz helyzetben is? Hát akkor, hogyha élő kapcsolatom van az Istennel, ha megerősítem magamat az ő beszédében, igéjében, proféciai kijelentésekben, tedd ezt te is, és erős lesz a hitet, kitartasz Isten mellett, még a kísértések és a próbatételek alatt is. Nem hiszed el azt, ami duruzsol a füledbe, a gonosz, a kísértő. És aztán Pál azt is írja, hogy fontos a nemes harcban az is, hogy a jó lelkiismeretet is tartsd meg, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Tehát a jó lelkiismeret is kell, hogy a hitem el ne bizonytalanodjon, és hajótörést ne szenvedjek a szép nemes harcban. Erről beszélt az ige. Aztán itt többször megemlíti Pál a hitet és a lelkiismeretet egy azon igeversben. Például az 5. versben, az 1. fejezetben. A parancéja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Itt is együtt olvasok. Vagy itt a Timóteus levél 3. fejezetében is úgy szintén előjön. Ugyanúgy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem készszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit, titka, tiszta lelkiismerettel. Tehát ezt kell megtartani. A hitünket, de a jó lelkiismeretünket is. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani, ez összetartozik, ez a kettő. Ha hitben cselekszek, akkor erkölcsösen is cselekszek. Akkor tiszta lelkiismerettel is tudok cselekedni. De hogyha a hitem is meggyengül, az én lelkiismeretem is meg fog gyengülni. Vagy elhallgattatom a lelkiismeretemet, akkor a hit cselekvésében is hajótörést szenvedek. Mert a lelkiismeret ilyen ez. Neked is, nekem is. Hoppá, ezt ne tedd meg, mert ez nem lesz jó. Vigyázz, mert nem jóra készülsz. És megszólal az emberben a lelkiismeret. Elnémítjuk, megbénítjuk, vagy pedig készen vagyunk arra hallgatni. Egyszer fölkereste egy ember Moodyt, és hát hallgatta a prédikációját, és oda ment aztán a végén hozzá, hogy ő az egészet nem hiszi el, amit mondott. Ilyen nincs. Olyan nincsen, hogy valaki hisz, és az meglátszik rajta. Hogy ha hitnek van cselekedetei, ilyen nincsen. Ne beszéljen ilyeneket. Hogy a hit bárkit is megváltoztatna. Ilyen nincsen. Nem is tudja maga bebizonyítani nekem, hogy lenne. Hát azt mondja, Moody pillanatok alatt bebizonyítom, 2 percet adjon. Azt mondja, hát próbálkozhat, úgy sem fog menni semmire. A következőt mondta Moody, hogy figyeljen ide, maga alszik a lakásába. És egyszer csak ott egy járókelő, ott a fejénél bekopogtat az ablakon, maga kinyitja fél álomba, és azt mondja neki, hogy gyorsan ki kéne jönni, mert ég a ház. Ki jönne? Hát azt mondja, ki? Hát persze, hogy kimásznék az ablakon. Hát miért mászna ki az ablakon? Mert elhinné azt, amit az ember mondott. Nem zörgetne be ott az ablakon, maga hinne annak az embernek, és ebből lenne cselekedet, hogy mozdulna és megcselekedni azt, amit mondaná az ember. Ilyen a hit. És ilyen a mi lelkiismeretünk is, hogy jelez, baj van, vigyázz. És amikor az ember ebben tud lépni, tud cselekedni, tud mozdulni, akkor az jó. Amikor az nem mozdul az ember, hanem elnémítja, elnyomja, hogy hagyjál már aludni, mert menjél onnan, ahova akarsz, akkor leég az embernek a háza vele együtt. És erre nagyon vigyázni kell, hallgatni a lelkiismeretre, és akkor tiszta lesz. De ha elnémítjük, lenyomjuk, hallgass már, akkor sok esetben bűnkövetünk el, és a hitnek nem lesznek cselekedetei, nem lesznek jó cselekedetei. Isten segítsen nekünk, hogy meg tudjuk ezt tartani. Isten segítségével hallgassunk a lelkiismeretünkre, tiszta legyen ez a lelkiismeretünk, és ne bénítsuk meg, mert akkor a nemes harcot el fogjuk veszíteni. Kain is úgy el tudta hallgattatni ezt a hangot. Miért vagy szomorú? Ott elvezgeti majd, megöli a testvérét. De megszólal benne. Megszólal benne az Isten a lelkiismeretén keresztül. Megszólal akkor is, amikor megöli a testvérét, és akkor kérdezed az Isten, hogy hol van a te testvéred? Ha honnan tudja még? Hallgatja el vele. Hazudik. Teljesen más mond. És amikor ezt tesszük, akkor hajótörést szenvedünk. Mint ezek az emberek is, akiket megemlít itt Pál. Tehát nemes harcunkat úgy tudjuk jól megvívni, ha komolyan veszik Isten szavát, prófétai beszédét. A hitünket így ápoljuk, és hallgatunk a jó lelkismeretre, akkor a gonosz ellen jól tudunk föllépni, és meg tudjuk harcolni a hisz szép nemes harcát. De ha nem is tetted volna ezen a mai napon, ha talán nem ápoltad a hitedet és elbuktál, jöhetsz ahhoz a Jézushoz, aki megbocsát, aki kegyelmet ad, aki fölsegít, aki megerősíti a te hitedet, megtisztítja a te rossz, gonosz lelkismeretedet, és újra tiszta lappal indulhatsz tovább. Vigyázzunk ezekre, hogy a hisz szép nemes harcát meg tudjuk vívni. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a te kijelentett igédben, a prófétai beszédben erő van. Jó azt a szívünkbe zárni, hogy ne vétkezzünk ellened. Jó arra visszemlékezni, mert erőt merítünk belőle. Hitünk megerősödik a te igéd által. Magasztalunk, hogy a Bibliában leírt mondatok, igeversekben erő lakozik. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez hitet fakaszt a mi életünkben, és köszönjük, hogy megerősödött hitből pedig cselekedetek lesznek. Szeretnénk, Urunk, így harcolni nemes harcunkat, és figyelni a te kijelentéseidre, figyelni a lelkiismeret jelzéseire, hogy neked tudjunk engedni, és ne a gonosznak. Aki el akar szakítani te tőled, aki rosszba akar belevinni bennünket, és aki a bukásunkat akarja. De köszönjük, hogy te nem ezt akarod, hanem azt akarod, hogy győzünk a gonosz ellen, győzünk a gonosz kísértések ellen, a gonosz szívünk fölött, adj ehhez nekünk erőt, atyánk. És köszönjük, hogy kezünkbe lehet a Szentírás, bocsáss meg, amikor keveset lapozzuk, keveset olvassuk, amikor talán nem ér úgy bennünk a te igéd, vagy bocsáss meg azt is, amikor te jelzel a Szentlélek által is, hogy a lelkiismeretünkön keresztül, és elnyomjuk, elnémítjük, és beleesünk bűnökbe, vétkekbe. De köszönjük, hogy odaállhatunk eléd, és nálad van a bűnbocsánat, ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod minden vétkünket, és megtisztítod bennünket minden gonoszságtól. Áldunk ezért, hogy megtisztított lelkismeretünket is, életünket is, fehér ruhánkat is, és így tudunk újra harcolni mind a gonosz ellen, amely bennünket körbevesz, és bennünket támad. Köszönjük, hogy a te oltalmadban lehetünk, és te erősebb vagy mindenki fölött a gonosz ellen is, és majd diadalra vezeted a te hadseregedet, diadalra vezeted a te katonáidat, és átélhetjük majd a menny dicsőségében ezt a nagy diadalt, ezt a nagy győzelmet, és kijelenthetjük ott, hogy hol van a halál a te fullánkod. Mert nem lesz már halál sem. Minden ellenségünket te letiprod, legyőzöd, ott a kereszten megsemmisítő vereséget mértél a sátánra, és köszönjük, hogy ezt a győzelmet nekünk is adod. Ezért fontos, hogy hitben, összekapcsolódva te veled, átélhessük, hogy te győzöl bennünk, és te vezetel bennünket győzelmes hívéletre. Add meg ezt számunkra, hogy neked engedjük át az erőt és a hatalmat életünkben, és hagyd tapasztaljuk meg ezt a diadalt, a nemes harcnak a győzelmi oldalát. Köszönjük, Urunk, hogy ezt kérhetjük Szent nevedben, atyánk. Amen.
Amen.